Isten igéjét Ezékiel könyve 37. részéből olvasom, a 23. verstől a 28. versel bezárólag. Megszabadítom őket minden vétküktől, melyet elkövettek, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Az én szolgám Dávid lesz királyok. Egy pásztoruk lesz minnyájuknak. Akkor majd az én törvényeim szerint élnek, rendelkezéseimet megtartják és teljesítik. Abban az országban laknak megy, majd amelyet szolgámnak Jákobnak adtam, melyben őseitek is laktak. Ott laknak ők, fiaik és unokáik örökre, és szolgám Dávid lesz a fejedelmük örökre. Szövetséget kötök velük, hogy békében éljenek. Örök szövetség lesz ez. Letelepítem és megsokasítom őket, szentélyemet pedig közéjük helyezem örökre. Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Majd megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem Izraelt, amikor szentélyem köztük lesz örökre. Most, hogy felolvastam ezt az ige szakaszt, lettem figyelmes arra, hogy hányszor szerepel benne az örök szó, ameddig magamban olvastam, készülés közben fel sem tűnt. Tudjátok, hogy mennyire nehezményezem néha azt, hogy bizonyos ige szakaszokat a perikópa rend kiszakít a szövegkörnyezetéből. Hát ezzel az ige szakasszal is így jártam. Most az év utolsó vasárnapján Ezékiel könyve 37. részének az egészét is szeretném egy kicsit hát ismertetni és magyarázni. Ugyanis ez az ige szakasz a megszáradt csontok megelevenedéséről szóló gyönyörű proféciával kezdődik. Az izraeliták a babiloni fogságban elkezdték mondogatni azt, ami a 11. versben olvasható, hogy elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Értjük. Azt gondolom, hogy a mai Magyarországon ezt az életérzést megérteni, átérezni nem is olyan nehéz. Azonban Isten nem hagyta, hogy ez a nép belesüljedjen a letargiába, és Ezékielen keresztül egy gyönyörű proféciával, Ezékiel látomásán keresztül egy gyönyörű proféciával ajándékozta meg őket. A nép úgy gondolta, hogy lehet, hogy van még egyéni útja egyeseknek, jövője egyeseknek, de mi, mint nép, végünk van. Elszáradtunk, kiszáradtunk. Sem Isten, sem Ezékiel nem volt hajlandó megtűrni az ilyen csüggetek kijelentéseket. Az, amivel az Ezékiel könyve 37. fejezete kezdődik, a megszáradt csontok látomása, az Izrael helyreállításának profétikus képe. Ugyanezt mondja el egyébként más képben a Dániel 12.2, és amivel nemrég volt szó közöttünk, ott a föld porában való alvás szimbolizálja a nemzet állapotát, és ott azt mondja a proféta, hogy megelevelednek halottaid. Amikor itt Ezékielnél sírokról olvasunk, akkor ez is, mint kép, Izraelt ábrázolja, és mint olyat, ami látszólag a politikai valóság szintjén el van temetve a nemzetek között. És Ezékiel gyönyörű profétai képekben mondja el, hogyan szedi össze a lélek a csontokat, majd a csontokra rárakódik az izom, ideg, bőr, és legvégül hogyan eleveníti meg mindezt Isten lelke. Ezután a proféta újabb jelképes cselekedetre kap parancsot. Most két fát kell egymáshoz illesztenie. Az egyikre az van írva, hogy Júda és társai, a másikra pedig azt kell írnia, hogy József és társai. A társak azok Júdához és Józsefhez, Júdához és Izraelhez kapcsolódó törzsek, amelyek Salamon király uralkodása után hát elszakadtak egymástól. Izrael Krisztus előtt 722-ben asszírfogságba került, Júda pedig Krisztus előtt 587-ben babiloni fogságba. Ezékielnek sokszor volt ilyen feladata, hogy jelképes cselekedeteket hajtson végre, és így járkáljon a nép között. Nem egy ilyen jelképes cselekedete számunkra egészen elképesztő. De ezeknek a jelképes cselekedeteknek az volt az értelme, hogy az apátiába süllyedő nép figyelmét felkeltse, és megkérdezzék, hogy mit csinálsz. El tudom képzelni, hogy azt kérdezték Ezékielt, hogy mit csinálsz már megint. Ezékiel magyarázata szerint, és Isten magyarázata szerint, Júda és Izrael épp úgy egyesülni fog, ahogy Ezékiel összeilleszti ezt a két botot. A 21. versben elhangzó ígéret szerint Isten összegyűjti a népet, és beviszi őket országukba. Ott Izrael hegyein megtisztulnak minden bálványuktól, minden hűtlenségüktől, ami lényegileg a bálványimádás. És így áll helyre a kapcsolat az Úr és a népe között. A 23. verstől kezdődő szakaszban egy csomó olyan szövetségkötési formula van, amit mi a Deuteronomiumból, Mózes 5. könyvéből jól ismerünk. A Deuteronomium szavaival fejezi ki a 24. vers azt, hogy a Dávid uralma alatt élő nép engedelmeskedni fog, az Úr törvényei szerint élnek és rendelkezéseit megtartják. A nép örökre az országban lakhat, mert az Úr örök szövetséget kötött velük, a béke szövetségét. Ez olyan szövetség, ami nem hiúsulhat meg. A nép elszaporodik, de a legnagyobb ajándék az lesz, hogy az Úr örökre a népek között lesz. Helyreáll a szövetség, és ez a rész szintén a 27. verssel a szövetségi formulával zárul. Bár a 28. vers nem tartozik a perikópában rendszerint ide, de kiderül, hogy mi is Isten kegyelmes cselekedetének a célja, azáltal, hogy szentélye a népek között lesz, a többi nép is megismeri őt, mint igaz Istent és a történelem urát. Az írásmagyarázók szerint ez a rész, a 21-28-ig tartó vers, először tökéletlenül ugyan, de beteljesedett a babiloni fogságból történt visszatéréskor, amikor Júda és Izrael fiai közül sokan egyesültek egy néppé. A keresztény írásmagyarázók hozzáteszik, hogy ebből a népből indul újra útjára az Anya Szent Egyház. És Ezékielnek ez a proféciája akkor fog majd tökéletesen beteljesedni, amikor az idők végén Júda és Izrael fiai, most már az Egyesült Izrael, belép az Anya Szent Egyházba, és akkor tényleg egy pásztor lesz, és egy akol. Ahogy az a János 10.16-ban írva van. Azonban, amikor ezeket az írásmagyarázatokat olvasok, akkor bennem is azt gondolom, hogy közületek többekben felerősödik a kérdés, ami számos ószövetségi profécia értelmezése kapcsán felmerülhet, van-e jogunk nekünk, az új szövetség népének, és írásmagyarázóinak ezzel az elszellemiesítő módszerrel az Izraelnek adott ígéretek sokaságát a gyülekezetre alkalmazni, és így teljesen semmivé tenni Izrael jogait a megígért eljövendő dicsőségre. Ez a kérdésfeltevés egyik oldala. A kérdésfeltevés másik oldala pedig az, hogy a teljes írás Istentől ihletettségét komolyan véve, milyen üzenete lehet ennek az ige szakasznak a mindenkori gyülekezet számára, így a számunkra is. Eközött a két kérdés között, ennek a két kérdésnek a feszültsége között kell szerintem a ószövetségi proféciákat a gyülekezet számára magyarázni. És megengedve persze, hogy létezhet a többszörös beteljesülés, vagy a több rétegű beteljesülés lehetősége is. Mi az, amit mindenképpen tanulhatunk ebből az ige szakaszból, anélkül, hogy elvennénk ennek az Izraelre vonatkozó ígéretét? Ha így nézünk bele ebbe az ige szakaszba, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen egyetlen téma bomlik ki több oldalról. Mit is akar, takar az, hogy Isten újra egyesíti, egy nyáját teszi a népét, miként valósítja ezt meg, és mi ezzel a távolabbi célja? Isten az egységet munkálja. De milyen is ez az egység, és hogyan is jön létre? Azt gondolom, hogy mindenképpen szükséges hozzá a mi befektetésünk is. Többen biztos ismeritek a diabolos szót, aminek jelentése a szétdobáló. Ez a sátán egyik neve az Új Szövetségben. Szétdobál, mint társadalom, megoszt. Szétdobál, mint csoport, mint közösség, és nagyon sokszor szétzilál, mint egyén. Sokféleképpen gondolkodunkhatunk a sátán létezéséről, és ez egy nagyon komoly teológiai és egzisztenciális kérdés. De a szétdobáló, szétziláló erők munkáját minnyáján tapasztaljuk. Kicsiben és nagyban, kívül és belül egyaránt. Isten pedig egységet és egyetértést szeretne munkálni. De ez az egység és ez az egyetértés, ez nem uniformis. Bábel tornyát, a szellemi Bábelt is égetett egyenkövekből építik. Egyformán gondolkodó, csak egyfajta igazságot elfogadni tudó, látszólagos egyéniségekből. Isten azonban élőkövekből építi a maga anyja szent egyházát. Utalok itt Péter apostol levelére. Az élőköveknek az az ismérve, hogy mindegyik más. Más a formája, az anyaga, a teherbírása, és más helye az épülőházban. De mindegyiket a Szentlélek Madara, a szeretet tartja össze. A megváltás Isten feltétlen igényéről beszél. Olvasok most egy könyvet, Nyíri Tamás könyvét, és annyira üdítő nekem az, hogy egy katolikus teológus, aki a II. Vatikáni zsinat hát szellemében gondolkodik, gyakorlatilag ugyanezt írja le, hogy Isten feltétlen igénye valósult meg a megváltásban. És ezt a ránk kimondott feltétlen igent szabad továbbadnunk a másik felé. Valahogy így, hogy minden szavunkkal, viselkedésünkkel, magatartásunkkal azt sugáljuk, hogy szabad testvérem annak lenni, aki vagy. Nem kell másnak lenned, élőkő vagy, de tudd, hogy Isten lelke munkája nyomán nem maradsz ugyanaz, aki vagy. Ha találkozol a megváltás a bűnbocsánat valóságával, nem maradsz ugyanaz, aki vagy. De nem az én elgondolásom szerint kell egyentéglává formálódnod. Bárcsak ezt az üzenetet tudnánk árasztani egymás felé a közösségeinkben, a családunkban és az életünk minden szinten. Van egy nagyon kedves barátnőm, aki ugye a 20-as éve végei felé férhez ment, és a férje pár heti házasság után azt mondta neki, hogy drágám, engem az Úristen megteremtett a maga képére és hasonlatosságára, ne akarj engem te átformálni a magad képére és hasonlatosságára. Mindegyikünknek a nagy kísértése ez. Most már több mint 30 éves házasok, és nemrégiben mondta nekem a barátnőm, hogy tudod, olyan sokat változott a férjem. És de jó, hogy nem úgy, ahogy én szerettem volna. A megváltás arról beszél, hogy Isten elfogad. És a Szentlélek munkája nyomán beleilleszt az Anya Szent Egyházba, abba az épülő házba, amelyiket ő élő kövekből formál. Hogyan valósítja meg Isten ezt a tervét? Ilyeneket olvasunk itt, hogy törvényeim szerint élnek. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel a szóval, hogy törvény. Engem mindig nem is megfélemlít, hanem ellenállásra indít. Nem biztos, hogy túl szabálykövető személyiség vagyok. Édesanyám, amikor mellettem ül a kocsiba, hogy mindig el szoktam mondani, hogy 70 kilométer volt kiírva. 90 kilométer volt kiírva. Ez sárga volt. Ugye értitek ennek az üzenetét. Pedig a törvény, az Isten törvény, és az emberi törvények is sokszor, a közlekedési szabályok is. Védőkorlátok, biztonsági sávok, demarkációs vonalak. Olyan helyek, ahol az élet, ez a tólig sáv, ahol az élet Isten védelme alatt áll. Arról beszél itt, hogy Dávid a fejedelmük. Egy Istentől rendelt uralkodó áll felettük. Persze mi azt gondoljuk, hogy felettünk senki nem uralkodik az élő Istenen kívül, de ne legyenek illúzióink. Míg a közöttülünk legautonómabb embernek is diktál valaki ott legbelül, még akkor is, ha nem tud róla, ha más nem a korszellem, vagy a korszellem egyik formájának belsővé tett változata. Nagyon érdekes, hogy itt Dávidot emeli ki az ige. Dávid, és ennyi szimbolizmus, tényleg engedjünk meg magunknak, Krisztus előképe. Meghatározhatja az életünket, a gondolkodásunkat, az emberekhez való viszonyunkat, a Jézusi minta. De Dávid egy másik szempontból is figyelemre méltó. Nem volt tökéletes ember. Sok mindenről tudunk, sok mindent rögzít a Szentírás az ő életéből. De egy dologban tökéletes volt az Úrhoz való ragaszkodásában. Mindig újra és újra visszatalál az élő Istennel való kapcsolatban. Hoz, szövetséget kötök velük, mondja az ige. Az utolsó vacsora alkalmával Jézus maga jelentette be ennek a megvalósulását. Halálával és feltámadásával megpecsételte ezt. És ezért valóban örök szövetségről beszélhetünk. Olyan szövetségről, ami az örökké valóság világában is fennáll. De mi is ez az új szövetség? Nem a régi eltörlése. Egyházunk teológiai meggyőződése szerint ez nem az ószövetség, a zsidósággal való szövetség eltörlése, hanem sokkal inkább annak a kiszélesítése, meghívás a pogány világ felé, az egész világ felé. Közöttük lakom, ígéri Isten. Ez a lehető legszorosabb közösséget jelenti az Isten és ember között. Jézus azt ígérte, hogy velünk van minden nap a világ végezetéig. Istenük leszek, ők pedig népem. Folytatódik az ige. Tulajdonképpen már a teremtéskor így kellett volna lennie. Az ember azonban mégis szabadságot kapott, és elbukott. Vagy, fogalmazzuk másképp, Isten felruházta őt a szabadság felelősségével. Mindez azonban Isten eredeti tervét és szándékát nem változtatta meg. Újra és újra szövetséget kötött Ábrahámmal, Mózessel, Izraellel, Dáviddal és Krisztuson keresztül az egész emberiséggel. Mi Isten célja ezzel? 28. vers, ami nem volt benne az eredeti textusunkban, azt mondja, hogy a népek is megtudják, hogy én vagyok az Úr. Érdekes, hogy itt a gojszó szerepel, és nem az ám. Tehát a többi nép is megtudja, hogy én vagyok az Úr. És gondoljunk a római levél szavaira, a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, és ezzel a körbezárul az Istennel és egymással egységben élni tudó nép, nek az egysége, a szeretet közössége kisugárzik arra a világra, amelyik, ahol minden ember és a teremtettség egésze várja az Isten fiainak a megjelenését. És tulajdonképpen ennek az évnek az utolsó Isten tiszteletén hadd álljon ott az a kérdés, hogy munkatársai vagyunk-e Istennek ebben a világra szóló tervének a megvalósulásában. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Népeddel lakozó Istenünk, köszönjük, hogy törvényeddel pásztorolod a te népedet, hogy ebben a tólig szabadságban ott lehetünk a te védelmed alatt. Segíts nekünk, hogy hülyek maradjunk a szövetségedhez. Mutasd meg hatalmadat rajtunk, közösségeinkhez. Hadd lássa meg a környezetünk, hogy egyedül te vagy az Úr. Hogy megszenteled a népedet, hogy közöttünk laksz. Hogy dicsőséged rajtunk keresztül megjelenik, és kisugárzod azt. Amen.